Ebben az előadásban a stacionárius mágneses tér egyenleteivel foglalkozunk. Az elektrostatikának az volt a lényege, hogy a töltések nyugvók voltak, nem mozogtak, az elektrostatikus teretet nyugvó töltések hozzák létre. Ha ezeket a töltéseket mozgásra kényszerítjük, legegyszerűbb esetben egyenáramot hozunk létre, vagyis a töltések egy irányba áramlanak, akkor úgynevezett stacionárius mágneses tér jön létre a mozgó töltések által. Ha például egy vezetékben folyik egy I áram, akkor a vezető körül úgynevezett stacionárius mágneses tér jön létre. Az áram ugyanis töltéssel bíró elemi részecskék egyirányú mozgása vagy áramlása, és nagyon jól ismerjük, hogy az áram egyenáram esetén a töltés osztva az idővel, vagyis az egységnyi idő alatt átáramlott töltés mennyiséget jelenti. Nagyon lényeges, hogy itt csak és kizárólag egyenárammal foglalkozunk, egyenáram, tehát stacionárius mágneses teret kelt. Első esetben közelítsük úgy, hogy nézzük meg, milyen formái, milyen megjelenési formái lehetnek az áramnak. Három megjelenési formáról beszélünk. Az egyik lehető legegyszerűbb eset, amikor van egy vonalszerű vezető, ennek a vonalszerű vezetőnek a keresztmetszetét elhanyagoljuk, hajszálvékony vezetőről is beszélhetünk akár, amelyben valamilyen áram folyik, vagy egy egyenáram, vagy egy váltakozó áram. Ugye az egyenáramot általában nagybetűvel szokás jelölni, a váltakozó áramot kisbetűvel, és az argumentumban a T időt is oda szokás írni. Például ebben a vezetőben ilyen irányú áram folyik, ezt vonalszerű áramnak hívjuk, ilyen volt például a villamosságtanban, és ennek a mérték egysége az amper. Mi itt most csak egyenáramról fogunk beszélni, tehát DC áramról. Kicsit bonyolultabb a helyzet, hogyha figyelembe vesszük a vezetéknek a keresztmetszetét. Ilyenkor úgynevezett áramsűrűségről kell, hogy beszéljünk, és áramsűrűség esetében ki kell választanunk a vezetőn valamilyen A keresztmetszetet, és azt fogjuk megnézni, hogy ezen a keresztmetszeten az átáramló áram hogy is néz ki, és kell venni a delta I per delta A hányadost, és ennek a delta A-nak a határértékét kell képezni, vagyis azt nullához közelíteni, és egy irányjal felvértezni, és ez az irány gyakorlatilag, hogyha például ezt N-nel jelöljük, akkor ezt az irányt fogja jelenteni, ugyanis ennek a delta I per delta A-nak a hányadosa a dI per dA lesz. Azonban, ahogy mondtam, ez egy vetület lesz, a normális irányban vett vetület, és amiről beszélünk, az vektor, ez a vektor pedig a dI per dA egy n irányjal. Vagyis a mindenkori felületre merőleges irányban lesz ez a bizonyos áramsűrűség vektor. Ez vektor nagyon fontos, hogy a J az függ a helytől, és az időtől. A helytől biztosan függ, de függhet még az időtől is. Ekkor beszélünk áramsűrűségről. Ebben az esetben, hogyha ezt az egyenletet átrendezzük, amit ide írtam, formálisan, akkor azt kapjuk, hogy az áram az integrál A felületre J dA. Itt egy skaláris szorzat van a J és a dA között. Tehát az áramsűrűség a vezetőben, ha ismert, akkor a J-nek egy A felületre vett felületi integrálja fogja megadni az ott átfolyó áramot. Ha tehát ismerjük ebben a vezetőben az áramsűrűséget, akkor a vezetőnek valamely felületére felületi integrálként kell kiszámolni ezt az áramot. Tehát nagyon lényeges az, hogy ez a J, amit így kapunk a dI per dA-val, az mindig a normális irányú vetületet jelenti. Tehát ez egy vetület, amit így kapunk, ezt irányjal kell felvértezni, így kapunk áramsűrűséget. Az áramsűrűség mértékegysége ebből látszik, amper per négyzetméter. Az áramsűrűség gyakorlatilag azt mondja meg, hogy egy adott egységnyi felületen mennyi áram folyik át, vagy ha úgy tetszik, egységnyi felületen, egységnyi idő alatt mennyi töltés áramlik át, hogyha az áram definícióját is ide kívánjuk venni. Bizonyos esetekben, ha a vezető alakja, jellege olyan, hogy valamely keresztmetszetét, például ezt a keresztmetszetét, ami itt látható, elhanyagolhatjuk, akkor nem szükséges a viszonylag bonyolult áramsűrűséggel foglalkozni, hanem mivel ezt elhanyagolhatjuk, ezt a vastagságot, elegendő úgynevezett felületi áramot venni. Ez a felületi áram, ha például vesszük ezt a vonalat, és ezen a vonalon veszünk egy DL darabot, és ennek a DL vonal darabra merőlegesen felveszünk egy N irányt, ez nagyon lényeges, hogy ez erre merőleges, akkor a delta I per delta L határértéket, ha képezzük, akkor jutunk el a DI per DL vonal integrálhoz. Nagyon lényeges, hogy ez is önmagában egy skalár érték. A DI per DN, DL szorozva N-nel adja meg a K-val jelölt felületi áramot. Tehát ez ugyanolyan áramsűrűsége, mint amit az előbb említettünk, de az áramsűrűség esetében a felületnek az egyik tagját, jelen esetben ezt a vastagságot elhanyagolhatóan kicsinek tekintjük, elég csak azt vizsgálni, hogy ezen a felületen hogy folyik az áram. Gyakorlatilag ezen a vonalon eloszlik ez az áram, és így kapjuk meg ezt az így definiált vonalmenti, vagy bocsánat, felületi áramsűrűséget. Gyakorlatilag az áram az integrál egy L görbe mentén a K skaláris szorzat DL, de nagyon lényeges, hogy a DL-nek az iránya mindig a vonaldarabra merőleges. Ez furcsa lehet, hiszen eddig a vonalintegrál esetében a vonallal minden egyes helyen, a vonallal érintőlegesen volt a vonalintegrál, itt azonban arra merőleges, tehát ide nagyon fontos, hogy erre az irányításra ügyeljünk. A K-nak a mértékegysége egyébként innen látszik amper per méter. És ez annyit érdemes még róla tudni, hogy ezt nagyon sokszor számítástechnikailag egyszerűbb kezelni, könnyebb kezelni, hogy említettem, hogyha ezt a vastagságot elhanyagoljuk, mindezt a viszonylag bonyolult áramsűrűséget. Tehát a három előfordulási forma a legegyszerűbb, a sima, egyszerű vonalszerű vezeték, vagy vonalszerű áram, a teljesen általános alak, az áramsűrűség, amit J betűvel jelölünk, itt van, illetve ennek egy elfolyuló esete, a felületi áramsűrűség, amit K betűvel jelölünk, és így definiálunk, hogy ezt az előbb megtettük. Ez a három áram forma hozhat létre stacionárius mágneses teret ebben az esetben. Az áram, itt van, az áram mágneses teret hoz létre, úgy is mondhatjuk, hogy mágneses erőteret hoz létre maga körül. Ami először erre rávilágított, az az Oersted kísérlet volt, ezt mindannyian jól ismerjük, hogyha van egy iránytű, az iránytű közelébe helyezünk egy vezetéket, amelybe áramot bocsájtunk, akkor az iránytű kitér. Gyakorlatilag egy áramjárta vezető körül mágneses tér jön létre, amely körbeveszi a vezetéket a jobbkész szabály értelmében. Bocsánat, ezt fordítva kellene rajzolni. Tehát, hogyha az áram így folyik, a jobbkész szabály értelmében a hüvelykúj megmutatja az áram irányát, a másik négy új pedig a körülötte kialakuló mágneses tér irányát adja meg, tehát az előbbivel ellentétesen így mutat, így veszi körül a vezetéket. Erről később még lesz szó, hogy ezt milyen betűvel jelöljük, és hogy kell ezt felvenni, de nagyon lényeges már most tudnunk, hogy egy vezeték körül körkörösen mágneses tér jön létre. Az Oersted kísérlet világított aztán rá arra, amit amper vitt végig. Az egyik amper kísérlet nagyon lényeges, hogyha van két egymással párhuzamos vezető, amelyekben azonos irányú áramok folynak, akkor ezek a vezetők vonzó erővel lépnek fel egymás mellett, tehát ezek a vezetékek vonzani fogják egymást, ahogy a kísérletek mutatták, ellentétes irányba folyó áramok pedig taszítani fogják egymást. Ezek nagyon lényeges eredmények, és hogyha felvesszük ezt a d távolságot, a vezetéknek egy L hosszúságát, akkor ez az F erő, az a mű per 2pi I1-szer I2 abszolút értékben szorozva L-lel és osztva D-vel. Tehát ez az erő, amely létrejön két vezeték között, az egyenesen arányos az áramokkal, egyenesen arányos, hogy milyen hosszúságú vezetékdarabot vizsgálunk, fordítottan arányos a két vezeték távolságával, és itt találunk egy konstans értéket, amely nyilvánvalóan a mérési eredményekből adódott ki. A mű a permeabilitás, ezt kiírom, és később még foglalkozni fogunk vele, egy anyagi jellemző, a mű értéke mű nulla vákumban vagy levegőben, és valamilyen anyagban mű nullaszor mű R, ahol mű R a relatív permeabilitás értéke, ez egy anyagi jellemző, például ferromágneses anyagoknál 100, 1000, 10.000 nagyságrendet éri el, a mű nulla értéke pedig 4 pi-szer 10 a mínusz 7-en Henry per méter a mértékegysége. A mértékegységével is fogunk még foglalkozni. Nagyon lényeges ez az összefüggés, hogyha a két áram egyenlő, és azt mondjuk, hogy ez 1 amper, a távolság a vezetékek között 1 méter, és az 1 méteres szakaszt vizsgáljuk, akkor a létrejövő erő az 2x 10 a mínusz 7-en newton. Ez definiálja az 1 amper értéket. Ha tehát van egy áramkör, akkor az egy másik mellette lévő áramkörre vonzó vagy éppen taszító hatást gyakorol, de mindenképp hatást gyakorol. Gyakorlatilag annyi történik, hogy ez a vezetékben folyó áram maga körül létrehoz egy mágneses teret, és ez a mágneses tér hatást gyakorol valamelyik másik áramkörre. Ezt a hatást a mágneses indukció segítségével tudjuk bevezetni, és ez egy nagyon lényeges fogalom lesz. Háromféleképp fogjuk ezt a bevezetést megtenni. Először is képzeljünk el egy mágneses teret, amit valami létrehoz, például egy patkómágnes két sarka között létrejövő mágneses tér, vagy akár egy erős elektromágnes által létrehozott mágneses tér. Az a lényeg, hogy ez létezik. Hogyha ebben a mágneses térben egy Q töltés, egy pontszerű töltés V sebességgel ebbe az irányba harad, akkor erre a pontszerű töltésre erő hat. Az erő értéke Q-szor V kereszt B. Tehát az erő az egyenesen arányos a töltésmennyiséggel, a sebességgel, illetve a mágneses, úgynevezett mágneses indukcióval, ez a mágneses hatás itt van elrejtve, és a V és a B között egy kereszt szorzat jön létre, amely megadja az erő hatását. Hogyha V abba az irányba mutat, akkor azt ide átvetítve kapjuk meg az F erőt, hogyha a V-t átforgatjuk a B irányába, és ezt jobb csavar szabály szerint tesszük meg, akkor az F erő ebbe az irányba fog hatni erre a töltésre. Ezzel a jelleggel a későbbiekben is fogunk találkozni. Nagyon egyszerű kísérlet volt erre, a katódsugárcsőhöz helyezett állandó mágnes segítségével ezt a hatást ki lehetett mutatni, tehát a kísérlet emellé megvan, és ez az erő, amely a kísérleti eredményekből adódik, Q-szor V kereszt B. Ez nagyon jó alkalmat kínál arra, hogy megvizsgáljuk a B úgynevezett mágneses indukciónak a mértékegységét. Hogyha ezt a képletet átrendezzük, akkor azt írhatom, hogy F per Q-szor V. Legegyszerűbb esetben természetesen. Az F, vagyis az erő mértékegysége a newton, a töltés mértékegysége a kulomb, a sebesség mértékegysége a méter per szekundum. Az erőt, a newtont átírhatom a vevé egyenlő F-szeres összefüggésnek megfelelően munkává. Vagyis a Newton joule per méter lesz. Itt kulombot kapunk, szekundumot írok vissza, és métert. A kulomb per szekundum ebben a formában átírható amperrá, ezt így írom tovább, tehát joule per amper négyzetméter. A joule a vevé egyenlő P/R T összefüggésnek megfelelően átírható úgy, hogy watt szekundum, a wattot pedig amperszer voltra írhatom, és itt van a szekundum még, osztva amper per négyzetméter. Amperrel egyszerűsíthetünk, azt kapjuk, hogy volt szekundum per négyzetméter, tehát ez a B mágneses indukciónak a mértékegysége, hogy volt szekundum per négyzetméter, ezt át lehet írni Weber per négyzetméterre, és ez lesz az a bizonyos Tesla, amely SI egységként szolgál a mágneses indukció mértékegységére. Hogy a nagyságrendét is lehessen érzékelni, egy villamos gépben, egy transformátorban egy-másfél tesztráról, esetleg kettő tesztráról beszélhetünk. A Föld mágneses tere 6×10⁵ tesztra nagyságrendű. Tehát a technikai az körülbelül 1-2 tesztra, mondjuk egy elektrotechnikai alkalmazásban, a Föld mágneses tere 6×10⁵ tesztra körüli értéket vesz fel. Tehát azt kell megjegyezni, hogy a mágneses indukció mértékegysége a Tesla, ami a Weber per négyzetméter, vagy ha úgy tetszik, volt szekundum per négyzetméter, és ezt ebből az összefüggésből lehetett levezetni. Ez volt az egyik bevezetési lehetőség a mágneses indukcióra. Tehát erőhatáson keresztül vezettük be az indukciót, és ebben a mennyiségben itt szerepel valamilyen másik áramkör, vagy valamilyen mágnes által létrehozott mágneses tér, mágneses erőtér. Abban az esetben, hogyha ezt a töltést bekényszerítjük egy vezetékbe, és I áramot veszünk, és azt behelyezzük egy ugyanilyen mágneses térbe, akkor ott is erőhatás lép fel. Tehát, hogyha a mágneses térbe helyezünk egy vezetéket, arra erő hat, ezt nagyon jól tudjuk már. Előtte azonban nézzük meg, hogy ebből a képletből, ebből az összefüggésből ez hogy lehet viszonylag könnyedén levezetni. Nézzük meg a Q/V-t. Hogyha van egy vezeték, és ebben a vezetékben haladnak ezek a töltésmennyiségek, tehát Q töltésmennyiség V sebességgel, akkor a Q-t egyszerűen átírhatom úgy, hogy az áram, tehát I szorozva T szorozva V. A T-szer V az pedig egy távolságot fog jelenteni, egy L távolságot, amelyet például ebben a vezetékben adott idő alatt, ha megteszünk, tehát delta T idő alatt delta L távolságot fog megtenni ez a bizonyos töltésmennyiség. Tehát gyakorlatilag azt kapjuk, hogy a Q-szor V kereszt B, most már hogyha a vektor mennyiségeket is figyelembe vesszük, átírható úgy, hogy I-szer delta L, vagy hogyha infinitezimálisan kicsin darabot nézünk, IDL kereszt B formára. Tehát nem tettünk semmi mást, mint ezeket a töltésmennyiségeket bekényszerítettük egy vezetékbe, és ebben a vezetékben I áram folyik, akkor annak DL darabkárájára IDL kereszt B erő fog hatni. Az IDL-ben a DL-nek van vektoriális jellege, annak az iránya mindenütt megegyezik a vezeték irányával, tehát ebben az esetben ez lenne itt a DL darab. Az IDL mellé ott van a B ebbe az irányba mutat, mint az előbb is, és szintén a jobb csavar szabály szempontjából erre a vezetékre itt felfelé ható erő fog hatni. Az IDL kereszt B értelmében. Tehát ez a kettő egymásból következik. A harmadik eset az, amikor egy vezető keretet helyezünk, egy vezető keretet helyezünk egy mágneses térbe, azt vesszük észre, és a különféle kísérletekből is láthattuk azt, hogy ez a vezetőkeret bizony elfordul, forgatónyomaték hat rá. Vizsgáljuk meg ezt a forgatónyomatékot, hogy is jön létre. Itt van ez a bizonyos keret, lemásoltam ide még egyszer, vizsgáljuk meg ezt az ábrát. Ennek a keretnek ez a szélessége A, ez itt B, és ez lesz a tengely, amely körül itt el tud fordulni. Benne körbe így áram fog folyni. Az IDL kereszt B-t, hogyha nézzük, tehát az erő, az IDL kereszt B, vizsgáljuk meg azt, hogy milyen jellegű ez az erő, amely itt létrejön. Hogyha így mutat az áram fölfele, és itt ezen a helyen így mutat a B, hogy ezt a vektort ide lemásoltuk, akkor az IDL kereszt B a jobb csavar szabály értelmében valahogy ebbe az irányba fog mutatni, ami erre a vektorra is, meg erre a vektorra is merőleges. A másik, az pedig ez az ág, az IDL kereszt B, az pedig ebbe az irányba fogja a erőhatást gyakorolni erre a keretre, ami erre merőleges, ugyanúgy, mint az előbb, és erre is merőleges. Ha felülnézetből nézzük, azt fogjuk látni, hogy erre az irányba egy erő hat, ebbe az irányba is egy erő hat, és ez az erő elkezdi forgatni ezt a keretet ebbe az irányba, és a későbbiekben meg fogjuk vizsgálni, hogy ez a beforgatás mégis milyen jellegű. Nézzük meg, hogyha ez itt B hosszúságú volt, akkor ez az F erő I-szer B-szer B értékű lesz. Most csak az értékeket vizsgáljuk meg. Tehát ez egy nagyon lényeges, nagyon fontos összefüggés. Csak ezzel a két oldal résszel foglalkoztunk. Vizsgáljuk meg azt, hogy a felső és az alsó vezető darabra milyen erő hat. Tehát, hogyha ide másolom a B-t, az IDL kereszt B értelmében és a jobb csavar szabályt figyelembe véve, erre egy lefelé ható erő fog hatni, erre pedig egy felfelé ható erő fog hatni, amelyeknek nincs hatása, nincs forgató hatása, viszont erre a két oldalsó részre forgató nyomaték hat. Nézzük meg, hogy mekkora ez a forgató nyomaték. Most ebben az esetben ezt ceruzával rajzolom, mert ide kellene ezt berajzolni. Tehát, hogyha ezzel párhuzamost, mármint a B-vel párhuzamos húzok ide erre a tengelyre, és ez már felülnézetből van ez az ábra, akkor itt láthatunk egy szöget, amely szög ugyanakkora, mint ez a szög itt. Jelöljük ezt a szöget alfával. Ez az erő ebbe az irányba húzza ezt a keretnek ezt a szárat, ez az erő ebbe az irányba húzza ezt a szárat, tehát ez a keret így módon be fog fordulni ebbe az irányba, és egészen eddig fog elforogni, tehát elég nagy fordulatot fog megtenni, és azt fogjuk kapni, hogy ez a forgató nyomaték, amely itt létrejön, amelyet nagy M-mel szokás jelölni, az a két erő közötti távolság, ami, hogyha ezt A-val jelöljük a keretnek ezt a szélességét, akkor ez az A-szor színusz alfa érték lesz. Tehát ez a forgató nyomaték, amely itt létrejön, az az F-szer A-szor színusz alfa. De az F-et innen be tudjuk helyettesíteni, és azt fogjuk kapni, hogy az M értéke, a forgató nyomaték értéke az I-szer B-szer B-szer A-szor színusz alfa. Egy kicsit összerendezve azt kapjuk, hogy I-szer A-szor B-szer színusz alfa. Ha megnézzük, az A-szor B az pontosan ennek a keretnek a felülete, amit ennek fogunk nevezni, hogy A, tehát a forgató nyomaték I-szer A-szor B-szer színusz alfa. És itt ez a színusz alfa, ez rendkívül lényeges, ugyanis ennek a keretnek adhatunk egy irányt. Hogyha a körbejárási irány ilyen, tehát most az óramutató járásával ellentétes, és ez az irány a négy ujjunk irányával egyezik meg, akkor a hüvelykujjunk iránya fogja megadni ennek a keretnek az irányát, tehát jelen esetben ez itt felénk fog mutatni, és ezt M-mel fogjuk, kis M-mel fogjuk jelölni. Ahogy itt látható, a kis M itt ebbe az irányba kifelé mutat, és ez lesz erre a mágneses keretre egy jellemző érték, ami az I-nek és az A-nak a szorzata, ez lesz a kis M, és ez az M egyenlő, hogyha már vektor mennyiségként akarjuk felírni, akkor kis M kereszt P. Tehát ha megnézzük, itt színusz alfa szerepel, ha az I-szer A-t vektorként jellemezzük kis m-mel, a b-nek szintén felveszünk egy vektort, hiszen az vektormennyiség b-nek vesszük, akkor a kettő kereszt szorzata adja a forgatónyomatékot. Ez egy rendkívül fontos összefüggés, a kis m-et pedig mágneses momentumnak, mágneses dipol momentumnak nevezzük. Tehát mágneses momentum. Egy ilyen kicsi jellemi köráram, tehát egy ilyen M momentummal jellemezhető, ami a körbefolyó áramnak, illetve a felületnek a szorzata, mint skalár, irányát pedig a jobbkéz szabály szerint kell megadni, ennek a felületnek tehát így módon iránya van. Tehát mit is tettünk ebben a levezetésben, ismételjük röviden át. Vettünk egy B mágneses teret, amiben belehelyeztünk egy I árammal átjárt keretet. Megvizsgáltuk, hogy az egyes elemekre milyen erő hat a jól ismert IDL kereszt B összefüggés szerint, és azt vettük észre, hogy ez a keret befordul a mágneses tér irányába, elkezd forogni, forgatónyomaték hat rá, és az erőpárokból adódóan az M egyel, nagy M forgatónyomaték egyelő kis M kereszt B összefüggést kaptuk. Ezt írom ide fel, rendkívül fontos összefüggés, hogy az M kereszt B. Tehát egy ilyen keretre forgató nyomaték hat, és ez a forgató nyomaték egészen addig fog hatni, amíg ez a keret ezen állapotából elkezd forogni, be nem forog a B irányába. De mi is a B-nek az iránya és az M-nek az iránya? Az, hogyha a B ebbe az irányba mutat, akkor az M-nek, a kis M-nek is ebbe az irányba kell mutatni, itt fog megállni ez a keret, ugyanis ekkor itt ebbe az irányba fog folyni az áram, itt ebbe az irányba fog folyni az áram, és hogyha megnézzük, akkor az erők így kifelé fognak mutatni, ebbe az irányba fog mutat egy F erő, ebbe az irányba egy másik erő, és ez lesz a stabil egyensúlyi állapota ennek a keretnek. Hogyha ebből az állapotból egy kicsit is kilendítjük, akkor a keret mindig megpróbál ebbe az irányba visszalendülni. Ez a forgatónyomaték, amelyet így tudtunk levezetni, ez egy elég hosszadalmas és bonyolult, érdemes utána gondolni, habár két roppant egyszerű összefüggésből adódik ez a bizonyos vektoriális szorzat, megkaptuk a forgatónyomaték értékét. Ez nagyon fontos lesz mérőműszerek esetében, illetve a különféle villamos gépek, forgógépek ezen az elven alapulnak, hiszen a forgatás ebben a rendszerben jól ismert. A mágneses indukciónak tehát három képletét vezettük le, amely kapcsolatban van az erővel, Q-szor V kereszt B, IDL kereszt B, és a forgató nyomatékot kis m kereszt B. A következő videón ezzel az összefüggéssel fogunk valamelyest foglalkozni az energiák tekintetében.